első televíziója. Magyarország híradó.
Nyugat-dél ellen az Unió a Nabucco mellett nem ellenzi az áramlatot, amit Magyarország aláírt az oroszokkal. Elhunyt az első magyar műszíves, csak minden második beteg éli meg, amíg donort kap. Rendőri üldözés, át a piroson, föl a járdára, szembe a forgalommal, 40 szabálysértés 20 perc alatt. Magyar Oscar, kicsit a miénk, Papp Károly animátori és a díj egy bábfilmért. Jó estét kívánok! Aláírta Moszkvában Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a déli áramlat nevű gázvezeték építéséről szóló megállapodást. Az építkezés magyar szakasza 180 milliárd forintba kerül, ebből néhány 10 milliárdot áll a magyar állam. Az ellenzék bírálta a kormányfőt a szerinte titkos szerződés miatt, Orbán Viktor egyenesen a parlament elleni puccsról beszélt. A kormány szerint viszont a vezeték megépítésével nő a gázellátás biztonsága. Jönnek a részletek, előbb tudósítás Moszkvából, aztán a politikai vita, gazdasági szakértők és élő Brüsszelből, mi az uniós vélemény. Tehát az egyezményt a moszkvai Kremlben írta alá a magyar és az orosz vezetés, Víg Zoltán a helyszínről.
A moszkvai tárgyalások jóval tovább tartottak a tervezetnél. Ennek az volt az oka, hogy a két fél bizonyos technikai kérdésekben nehezen egyezett meg. Végül Putyin elnök elfogadta a magyar álláspontot, például a déli áramlatot építő közös cégnek adandó jogi garanciák kérdésében. A szerződést végül Vlagyimir Putyin és Gyurcsány Ferenc jelenlétében írták alá a Kreml Katalin termében. Ezután az orosz államfő utolsó előtti hivatalos munkanapján további együttműködést ígért. Putyin és Gyurcsány beszélt még a Nabucco vezetékről is, de még az orosz elnök szerint egyáltalán nem tudni, milyen gáz lesz majd abban a rendszerben. Gyurcsány Ferenc azt válaszolta, hogy mindenképpen jobb három vezeték Magyarország számára, mint kettő.
Miközben Moszkvában zajlott az ünnepélyes aláírás, addig Magyarországon folytatódott a politikai vita. A pénzügyminisztériumban a frakciók képviselői beleolvashattak az aláírásig államtitoknak nyilvánított szerződésbe. De a Fidesz szerint ez kevés. A pártok abban viszont megállapodtak, hogy közösen támogatják az Európai Uniós gázvezeték, a Nabucco tervét.
Másfél órával azelőtt, hogy a kormányfő elindult Moszkvába, a parlamenti frakciók képviselői belenézhettek a déli áramlat szerződés tervezetébe. Az akkor még államtitoknak minősülő iratok tartalmáról egyikük sem beszél.
Ez egy keretszerződés, és a szerződés alapján a magyar érdekek nem sérülnek.
Az SZDSZ elérte célját, a frakciók ugyanis megállapodtak abban, hogy közösen kiállnak a másik, uniós építésű gázvezeték a Nabucco mellett. Ez a KDNP-nek is fontos volt.
Úgy tűnik, hogy egy konszenzusos megállapodás van, aminek a lényege a szerződésen túlmenően a ötpárti elköteleződés, parlamenti elköteleződés a Nabucco megépítése mellett.
A Fidesz kisebb módosításokat kért, hogy miket, azt a pénzügyminiszter nem árulhatta el. Azt viszont igen, hogy a gázvezeték magyarországi szakasza 700 millió euróba, mintegy 180 milliárd forintba kerül.
Összességében a szükséges saját erőrész az néhány 10 milliárd forint mindössze. A többit hitelből lehet finanszírozni értelemszerűen minden megtérülő projektnél.
A Fidesz továbbra is kifogásolja, hogy a szerződést nem ismerhette meg a közvélemény.
Értékelem pénzügyminiszter úr gesztusát, hogy velem, Navracsis Tibor adófizető állampolgárral megismertette a szerződést. Fájdalom ugyanakkor, hogy rajtam kívül 10 millió másik magyar állampolgárral nem ismertette meg ezt a szerződést.
A Fidesz egy éve már élesen támadta a gázvezeték tervét, mert a párt szerint az csak tovább növelni a függőséget az orosz gáztól.
Az orosz észjárás nem piaci alapú,
Orbán Viktor kijelentését az orosz nagykövet azonnal visszautasította. Szerinte az orosz gáz a piactól és nem a politikától függ.
Az energia stratégia az tényleg politikai ügy, de a piac az piac. Megértettük egymást?
A politikai csata akkor több hétig tartott. A Fidesz a mai házbizottság ülésen megismételte, hogy tovább akar vitázni a gázellátásról.
A kormány puccsot hajt végre a magyar parlament ellen, a kormány puccsot hajt végre saját népe ellen, mondta Orbán Viktor a szlovákiai Losoncon. A Fidesz elnöke azért bírálta a kormányt, mert titkos megállapodást kötött Oroszországgal. A szocialisták szerint puccsról beszélni militáns megnyilvánulás és veszélyezteti az ország jövőjét.
Néhány órával azelőtt, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Moszkvában aláírta a déli áramlat gázvezeték magyarországi szakaszáról szóló megállapodást, a Fidesz elnöke a szlovákiai Losoncon azt mondta, a kormány egyelőre titkosított, hosszú távra szóló szerződést köt Oroszországgal, a 21. századot és a teljes Kárpát-medencei magyar nép életét meghatározó energiakérdésben.
A magyar kormány puccsot hajt végre a magyar parlament ellen. A magyar kormány puccsot hajt végre a saját nép ellen. 10 évre titkosított, hosszú távra szóló szerződést köt Oroszországgal, a 21. századot és a magyar nép, a teljes Kárpát-medencei magyar nép életét döntően meghatározó kérdésben.
Veszélyes terep, így reagált a szocialista Mesterházy Attila. Az MSZP frakció vezető helyettese szerint tavaly több esemény is az ehhez hasonló radikális beszéd következménye volt.
Ez a fajta radikális, szélsőjobboldalnak szóló kettős beszéd jelzőiben ez a fajta militáns megnyilvánulás, ez egészen biztosan veszélyezteti Magyarország jövőjét, veszélyezteti a biztonságot, és különösen...
Az MSZP szerint a szélsőjobboldallal kacsint össze Orbán Viktor, amikor arról beszél, hogy a magyar kormány puccsot hajt végre saját népe ellen.
Több vezeték, nagyobb biztonság, mondják a gazdasági szakértők. Abban is egyetértenek, Európa ellátásához a másik vezetékre, a Nabukóra is szükség van, mert az nem orosz, hanem iráni gáz szállítana. Dél-Európának viszont a déli áramlat is fontos, így könnyebben jutnak az orosz gázhoz.
Magyarországra egész évben két irányból, Ukrajna és Ausztria felől érkezik földgáz. A fel nem használt gázt ilyen tárolókban tartják, biztonsági tartalékként. Erre azért is szükség van, mert 2005 végén az oroszok nem tudtak megállapodni Ukrajnával a gáz árában, ezért elzárták a csapokat. Emiatt Magyarországra is kevesebb gáz érkezett. A gáz 85%-a a szövetség gázvezetéken keresztül érkezik Magyarországra. A déli áramlat csövei szintén orosz gáz szállítanának, a vezetékek a Fekete-tenger alatt érnék el Európát. A másik az Európai Unió által is támogatott úgynevezett Nabukko vezeték pedig közép-ázsiai, főleg iráni gázt szállítana Európába. A déli áramlatról novemberben állapodott meg az orosz és az olasz miniszterelnök. Az olaszok azt mondják, a vezeték nem csak náluk, de egész Európában növeli a biztonságot. A kormány szerint Magyarországnak mindkét gázvezetéket támogatnia kell.
Szakmailag a kettő nem zárja ki egymást.
Gazdaságilag is ez a jó, állítja egy energetikai szakértő. Stelje József szerint a két vezeték nem konkurenciája egymásnak.
Kifejezetten az az érdekünk, hogy mindkét vezeték érintse Magyarországot, minél több gázt tárolhassunk a magyar tárolókban, a magyar akiferekben, és Magyarország is, ugyanúgy, ahogy szomszédunk Ausztria, részesedjen abból a logisztikai, energialogisztikai bevételből, amitől eddig megfelelő gáztározó kapacitás hiány elestünk.
Egy külpolitikai elemző viszont úgy látja, az egyességgel főként Oroszország nyert.
Az biztos, hogy Oroszország fergeteges győzelmet aratott, egyrészt megmutatta az országnak és világnak, hogy a leendő orosz elnök milyen ügyes a diplomáciában, erről eddig nem sokat tudtunk. Másrészt pedig iszonyatos hőben alatti ütést kapott Ukrajna.
A gázvezeték építése jövőre kezdődik el.
Jönnek a nemzetközi visszhangok, kapcsoljuk Brüsszelt. Most is itt van velünk Nika György. Szervusz Gyuri! Csak véletlen egybeesés, de éppen aznap írták alá Moszkvában a déli áramlatról szóló megállapodást, amikor az unió energetikai miniszterei is üléseztek. Az uniós energiastratégia tárgyalása közben szóba került a magyar miniszterelnök és az orosz elnök megállapodása, vagy nem?
Jó eset kívánok, szervusz István! Valóban csak véletlen egybeesésről van szó, de nyilván az energetikai miniszterek brüsszeli tanácskozása kapóra jött, bár megerősítették, hogy a déli áramlat itt nem veri ki a biztosítékot, tehát a plenáris ülésen nem volt téma. Ezzel szemben a magyar gazdasági miniszter Kákosi Csaba találkozott a Nabokkó uniós projektvezetőjével, és ez már figyelemre méltó találkozó. Ezen elhangzott, hogy az unió továbbra is a Nabokkó gázvezetéket tartja mondjuk prioritásnak, tehát erre összpontosítja majd minden energiáját. A déli áramlat az egy mondjuk így magánügy is lehet, annak az egyébként több uniós tagállamnak, amelyek beszállnak ebbe a projektbe. Nos, a Nabokkó le akar válni az orosz gázról, ezért fontos az Európai Unió számára, viszont fontos a déli áramlat is, mint kiderült, hiszen a több lábon állás biztosítottnak látszik ezzel.
Ez tehát egy is-is Brüsszelből, Mika György velünk marad, jövünk majd vissza. Mégis emelkedik április 1-től a lakossági földgáz ára, átlagosan 5,8%-kal, ezt a gazdasági minisztérium közölte, bár szombaton még azt mondták, áprilisban nem emelik az árakat. Az energiahivatal a világpiaci árak emelkedése miatt 13%-os drágulást javasolt áprilistól, ezt információink szerint azért halasztották el, hogy az áremelést ne kelljen a népszavazás előtt bejelenteni. Tagadja a Fidesz, hogy a párt 2006-os rendkívüli kongresszusán olyan küldött is szavazott volna, akinek erre nem volt joga. A hírszerző szerint a kongresszuson részt vett Hoppár Pál pécsi gimnázium igazgató, bár nem volt tagja a pártnak, és Keszthelyi János néven szavazott. Bánki Erika, Fidesz regionális igazgatója szerint jogszerűen delegálták Hoppát. Percekig üldöztek a rendőrök egy motorost fényes nappal Debrecenben, mindjárt látják a képeket, és nézzük a többit is röviden. Az államfő a jelölt állítást indokolta, a személyi döntéseknek a nyilvánosság előtt kell megszületniük. És holnap lehet utoljára fizetni az 1 és 2 forintosokkal, péntek éjfélig mindenhol kötelező elfogadni. Meghalt az első műszíves beteg Magyarországon, az 58 éves férfi 2 hetet élt a műszívvel. Ez volt az egyetlen esélye, hogy életben maradjon, amíg találnak neki egy új donort. A beteg állapota 2 napja romlott. A világon egyébként csak minden második beteg éli meg műszívvel a szervátültetést. What if
your heart failed? Kampányfilm a műszívről. Az interneten több olyan film is van, amely azt próbálja elmagyarázni, mit is jelent ez a beavatkozás. Ezt a szerkezetet ültetik be, ha már semmi sem segít. Vagyis műszívet csak annak operálnak be, akit már gyógyszerezni sem lehet. Így próbálják életben tartani a beteget, amíg találnak neki új donort. Így járt ez a malajziai kislány is. A műtét nem olcsó. A szerkezet, amit maga előtt kell tolnia a betegnek, körülbelül 30 millió forint. Ilyet kaptak kölcsön a magyar orvosok is az első beavatkozáshoz. A szerkezetet többször is fel lehet használni. A beültetett műszívet, ami 8 millió forintba kerül, nem.
Szívműtétek után ezt adjuk.
Ez már Budapest, a Semmelweis Egyetem szívsebészeti klinikája. Ebben a kórházban feküdt az a férfi, akinek Magyarországon először február 15-én műszívet ültettek be.
A szívelégtelenség egy nagyon súlyos betegség, mely valamennyi szerv működését fokozatosan rontja. Egy ilyen műszív beültetéskor mindig abban reménykednek az orvosok, hogy a jó vérellátással a szervek működése fokozatosan helyreáll.
Az 58 éves férfi állapota folyamatosan javult. Újra működött a veséje, és 1 hét után levehették a lélegeztetőgépről is. Aztán 2 napja belső vérzése volt, és mivel a mája még nem gyógyult meg, semmi sem termelte a véralvadáshoz szükséges anyagot.
Fokozatosan sok szervi elégtelenség lépett fel, és a végén már csak a szíve köszönhetően a műszív jó funkciójának dolgozott hibátlanul.
Hiába. Az orvosok csak csökkenteni tudták a vérzést, elállítani nem. Így a beteg kora délután meghalt. A világon 1967 óta végeznek műszíves műtétet, hogy a beteg életben maradjon, amíg találnak neki beültethető végleges szívet. Az újabb műtétet azonban csak minden második beteg éli meg.
Mindenki eredményesnek nevezte a köztársasági elnök és a frakció vezetők találkozóját, mégis minden maradt a régiben. Sólyom László azt mondta, azért nem kéri ki a pártok véleményét ezután sem, mert szerinte a személyi döntéseknek a nyilvánosság előtt kell megszületniük. A koalíciós pártok azt mondták, ők ezt tiszteletben tartják, és ezután is úgy szavaznak, ahogy nekik tetszik.
Nem először jártak a frakciók képviselői a Sándor palotában, de most sem egyeztetésre szólt a meghívó. Az elnök tisztázni akarta, hogy miért szavazzák le a pártok folyamatosan a közjogi posztokra javasolt jelöltjeit. Sólyom László eddigi 9 jelöltjéből csak 3-at választottak meg. Az első fiaskó 2006 nyarán Horányi Miklós volt, őt legfőbb ügyésznek javasolta az államfő. Egy évvel később Majtényi Lászlóból nem lett általános ombudsman, és Péter Falvi Attila sem maradhatott adatvédelmi biztos. Az utána jelölt Zombor Ferenc sem kapott elég szavazatot, de Nagy Boldizsárból és Fülöp Sándorból sem lehetett a Jövő Nemzedékének ombudsmanja. Másfél óra tárgyalás után az államfő azt mondta, eredményes és megnyugtató volt a találkozó, de egyeztetni a jövőben sem fog a pártokkal.
Magát az eljáráson nem kívánok változtatni, tehát a visszalévő 3 jelöltet a mostani módszerrel fogom jelölni.
Az MSZP és az SZDSZ képviselői azt mondták, tiszteletben tartják, hogy Sólyom László ezután sem kéri ki előre a véleményüket, de akkor ők is úgy szavaznak, ahogy akarnak.
Álláspontok legalábbis a mi esetünkben nem közeledtek, de világosabbá váltak, és ez is egy haszna a mostani megbeszélésnek.
Az MDF is ragaszkodik az előzetes egyeztetéshez. A KDNP szerint viszont az fontos, hogy a pártok indokolják meg, ha nem támogatnak egy jelöltet. A Fidesznek a mostani eljárás is elfogadható. Igaz, több jelölt esetében az ő szavazatuk is hiányzott a jelölt megválasztásához.
Nyitott vagyunk minden javaslat megtárgyalására és elfogadására. Rajtunk nem fog múlni, hogyha esetleg valamilyen megegyezés körvonalazódik.
A köztársasági elnök azt mondta, még nem döntött, hogy a legutóbb leszavazott jelölteket javasolja újra adatvédelmi biztosnak és zöld ombudsmannak.
Nem azonnal, de még a Bush kormány hivatali idejében eltörölhetik Magyarország amerikai vízumkötelezettségét, ezt April Foley mondta. Az Egyesült Államok budapesti nagykövete az utazás kiállításon azt mondta, örvendetes, hogy egyre kevesebb magyar állampolgár amerikai vízumkérelmét utasítják el. Az előző években átlag 35-40 ezer magyar utazott az államokba, a nagykövet szerint ez a szám idén emelkedhet. És most kapcsoljuk New Yorkot, itt van velünk Bombera Kriszta. Szervusz Kriszta! A Bush kormány egyre gyakrabban beszél a magyarok vízummentességéről is, a csehekkel kedden már megállapodtak. Most mi jövünk? Van valami konkrétum?
Jó estét kívánok, István! Az egyetlen konkrétum az az, hogy március végén lesz egyeztetés Budapesten a magyar vízummentességről. Az alapelemeket egyébként már januárban meg is kaptuk az amerikaiaktól. Azonban fontos tudni azt, hogy befolyásolhatja a fejleményeket ez a dokumentum, amit a cseh miniszterelnök frissen aláírt Washingtonban. Ez egyszerre jelenthet jót is és rosszat is. Jó, hogy a Bush kormány tett már egy konkrét lépést az egyik közép-európai ország felé. Persze ne felejtsük el, hogy a csehek az évi 10%-os vízumelutasítás alatt vannak, és kiváló tárgyalási pozícióban is az amerikai rakétavédelmi program miatt. Az amerikaiak azonban nem ugyanazt a vízummentességi státuszt ajánlják a cseheknek, amit például az angolok is élveznek. A jelentkezőket például el is utasíthatja Washington. Ezért hívja az Európai Unió úgymond trójai falónak ezt a friss cseh-amerikai megállapodást, hiszen lehet, hogy Washington a többiekkel, itt például velünk, magyarokkal is, a cseheknek adott rosszabb feltételek szerint tárgyal majd.
Bombera Kriszta, New Yorkból köszönjük. És akkor ismét kapcsoljuk Brüsszelt. Nika György. Gyuri, az Európai Unióban felemás a megítélése a keddi cseh-amerikai különmegállapodásnak a vízumról. De ma az Európai Unió igazságügyi és belügyminiszterei üléseztek ott. Hogyan fogadták a csehek lépését?
Nos, az Európai Unióban és itt a tanácsban is kedd óta emészték ezt a bizonyos amerikai cseh összehangolási vagy megértési megállapodást, amelynek ugye az a lényeg, hogy előbb-utóbb a csehek vízummentesen mehetnek az Egyesült Államokba bizonyos feltételek mellett. Kaptak a csehek bírálatot, ugyanakkor itt előadhatták ma azt, hogy milyen indokaik vannak, és a szövege ennek a bizonyos dokumentumnak meglehetősen közel áll az Európai Unió hivatalos álláspontjához, hogy tudnélik, nem adunk ki minden áron adatokat az Egyesült Államoknak. Tehát, ha úgy tetszik, a csehek megágyaztak más olyan újonnan csatlakozott államoknak, amelyek kétoldalú vízum megállapodásra törekszenek az Egyesült Államoknak és államokkal, és ezek közé tartozik Magyarország is. Draskovics Tibor igazságügy miniszter elmondta nekem, hogy a cél az, hogy minél hamarabb vízummentesen utazhassunk az Egyesült Államokba, nagyon rövid időn belül megállapodásra számít.
Ez volt Magyarország ma az Európai Unióban. Nika György Brüsszelből köszönjük szépen. Afganisztánban harcol Harry herceg, II. Erzsébet brit királynő kisebbik unokája. A hadnagyi rendfokozatot viselő herceg állítólag a frontvonalban szolgál a tálib erők ellen. A brit sajtó már korábban is tudott erről, de a királyi család hírzárlatot rendelt el. Egy amerikai honlap tudta meg, hogy Diana hercegnő és Károly herceg fiát Afganisztánba küldték. Befolyással üzérkedés miatt gyanúsították, nyilvánították Weissenberger Lászlót. Ő volt az a kiskunhalasi szocialista önkormányzati képviselő, akiről tavaly ősszel egy rejtett kamerás felvételből kiderült, pénzt kért azért, hogy uniós pályázaton támogatást nyerjen egy vállalkozó. A botrány után Weissenberger azt állította, nem mondott igazat a felvételen, de az ügyészség nem hitt neki. Egy hét alatt 5 üzletet zártak be, és 3 millió forintnyi bírságot szabtak ki a Kikelet Hadművelet nevű összehangolt fogyasztóvédelmi ellenőrzés sorozatban. A tiszti orvosi szolgálat a vendéglátóhelyeken és a közkonyháknál azt vizsgálja, betartják-e az alapvető tisztasági előírásokat. És percekig üldöztek a rendőrök egy motorost fényes nappal Debrecen belvárosában. A járőrök ellenőrizni akarták a motorost, de ő gázt adott és továbbhajtott. A rendőrségi kamerával rögzített üldözés, ezt látják most, ez alatt összesen 40 közlekedési szabálysértést vétett, többek között 6 piros lámpán is áthajtott. Végül a lakóhelyén fogták el a férfit, aki tettéért 100 000 forintig terjedő pénzbírsággal büntethető, és 1 évre bevonhatják a vezetői engedélyét. Holnap lehet utoljára fizetni az 1 és 2 forintosokkal. Az évek alatt összegyűlt aprókat sokan csak most viszik vissza a boltokba, hogy megszabaduljanak tőlük. Van olyan üzlet, ahol a pénztárosok már napok óta elküldik azt, aki ilyennel akar fizetni. Pedig holnap éjfélig mindenhol kötelező elfogadni.
Szeretném elhasználni az utolsó. Ez nem beváltás, ez elvileg fizetés.
A pénztárosok egy része csak mérgelődik, ha valaki 1 és 2 forintosokkal fizet. És olyanok is vannak, akik elküldik az apróval érkezőt.
Az egyik fel a panaszoknak az volt, hogy nem fogadták el tőlük ezeket az érméket, illetve a másik fel az volt a panaszoknak, hogy nem kaptak vissza 1 és 2 forintot, hanem a kereskedő már a kerekítés szabályai szerint 5-re, illetve 0-ra végződően adott vissza nekik.
A Magyar Nemzeti Bank 15 éve bocsátotta ki a most bevont 1 és 2 forintosokat. Azóta csak nem 2 milliárd darab készült belőlük.
Ilyen apró címletű érméknél az a gyakorlat, hogy maximum 10%-os visszaáramlás érhető el. Mi már ugye most az 1 forintos esetében 4, a 2 forintos esetében 6%-nál tartunk.
A mi iskolánkban több mint 80 kiló összegyűlt, és hát minden évfolyam képviseltette magát.
Jótékony célra országszerte több száz helyen gyűjtik az aprókat. A fővárosi Teleki Blanka gimnázium versenyt hirdetett az iskoláknak, hogy ki tud többet szerezni.
Minden iskola saját maga gyűjti ezt össze, és a jövő héten a gyermekétkeztetési alapítvány ezt elszállítja, összeszámolja és kihirdeti a végeredményt.
Az 1 és 2 forintosokat sokan sokféleképpen gyűjtik. Csak ide, a Máltai Szeretetszolgálat nyugati téri Magyarország alakú erdényébe már több mint 5 millió forintot dobtak be. Az adománygyűjtés azonban március 1-jével sem ér véget. A gyűjtőedények a legtöbb helyen kint maradnak, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank még 5 évig beváltja az aprókat. A iradót Csilaher Tamás tudósította.
Egy magyar animátoré is az érdem. A 80. Oscar-díj átadáson ugyanis az a film is nyert, amelyben Pap Károly Kása is dolgozott. A Péter és a Farkas című bábfilm egyik animátora volt.
Péter és a farkas. Ez is nyert Oscar-díjat animációs rövidfilm kategóriában.
And the Oscar goes to...
Ők ketten, Susie Templeton rendező és Hugh Weckman producer vehették át az aranyszobrocskát. A bábfilm ugyan brit-lengyel koprodukcióban készült, de egy magyar animátor is dolgozott benne. Ő, Pap Károly Kása volt az, aki a farkast és a többi mesefigurát életre hívta.
Ezt úgy lehet elképzelni esetleg, hogy mint egy élő filmben mondjuk színészként dolgoztam volna, de itt nem én szerepelek, hanem az általam kockánként mozgatott bábú.
Pap Károly Kása egy francia producer révén került a csapatba, 3 hónapot töltött a lengyel Semafor stúdióban, ahol az animációs film készült. Most Magyarországon dolgozik egy 2D-s animációs filmen, a Gyerekdalokon. Gyakran dolgozik hazai mozikon, legutóbb az Életvendége című filmhez készítette az animációs betéteket. Azt mondja, az Oscar meghozta a sikert, ezúttal Amerikába hívták.
És nézzük az esti kínálatot, 1 éves a Szempont. Mi lesz a szülinapi adásban, nem kis Csaba?
Hát torta nem. Szerbuszú estét kívánok. Készítettünk egy leltárt ügyeinkről, mi az, amiben hatásosak voltunk, és mi az, amiben nem. Aztán összeraktuk a MÁV kargó körüli titokzatos lobbiügy részleteit. A főszereplője például régóta ismerte a kormányfőt, az illetékes minisztert és az államtitkárt is. Megnéztük, mit találni a salgótarjáni kukákban, és azt is, hogyan él Gyulafi Rátót legnagyobb kocsmáros dinasztiája.
Csaba, köszönjük szépen, utána este Mészáros Antóniával. Szervusz, nálatok mi lesz, ki lesz?
Szervusz István, jó estét kívánok! Természetesen nálunk is szó lesz a déli áramlat nevű nagyon sokat vitatott gázvezetékről. Veres János pénzügyminiszter lesz a vendégünk, aki ott volt ma a magyar-orosz megállapodás moszkvai aláírásánál. Mikor, hogyan és pontosan kinek lesz előnyös a szerződés. Aztán meghalt ma az első magyar műszíves. Vendégünk az az orvos lesz, aki a beültetést végezte, és akivel megbeszéljük azt is, hogy milyen esetben és mire lehet megoldás, még nagyon is újszerű műszív. 10 után 10 perccel kezdünk, várjuk Önöket.
Köszönöm szépen. Ez volt a Híradó csütörtök este. Még egyszer a legfontosabbak. Az Unió a Nabucco mellett nem ellenzi a déli áramlatot, amit Magyarország aláírt az oroszokkal. Elhunyt az első magyar műszíves, csak minden második beteg éli meg, amíg donort kap. Láttunk egy rendőri üldözést át a piroson föl a járdára szembe a forgalommal, 40 szabálysértés 20 perc alatt. És láttuk a magyar Oscart, kicsit a miénk, Pap Károly animátoré és a díj egy bábfilmért. Sport, időjárás, aztán M2-n 8:30-es híradó, itt az M1-en pedig Acél Anna várja majd Önöket hírekkel. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Nem veszek virágot.
Próbálja meg Univerrel.
Mondja, mi fárul?
Én vagyok az új szomszéd.
Univer. Magyarország kedvenc majonéze.
Mostantól új fazonnal.
Amikor igazán hasogató fájdalmat érzek, nekem csak egy olyan gyors és hosszantartó fájdalomcsillapító használ, mint az új Advil Ultra Forte. A kis kapszula belsejében folyadék van, ami szinte azonnal hat. És képzeljék, akár 8 órán keresztül megszünteti, még az olyan hasogató fájdalmat is, mint az izületi és hátfájás.
Advil Ultra Forte. Az ultra gyors és tartós fájdalomcsillapító, ha igazán hasogat.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A magyar olimpiai és paralimpiai csapat formaruha szállítója a 20 éves Roland divatház.
Szia, hogy vagy? Még mindig székrekedésem van. Még csak hoztam neked valamit. A Dulcolax gyengéden hat. Székrekedéskor a belek ugyanilyen mozdulatlanok. A Dulcolax fokozza a belek természetes mozgását, és sokkal könnyebben érzed magad. Na hát, anya, te titokban az orvosira jársz.
Vegye be este is, reggel könnyen indul a nap. Dulcolax megkönnyíti a dolgát. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
tér, előtted az élet. Fotózza le, és nyerje meg az új Skoda Fabia kombit. Skoda, egyszerűen nagyszerű.